felmentették a VMS két képviselőjét a Szabadkai Városi Tanácsban, ezzel kizárták a magyarokat a vezetésből. Szlovákiában vizsgálódik a Velencei Bizottság, a nyelvtörvényről meghallgatják az ottani magyarok véleményét is. Segítség Haitinak, az Unió több 100 millió eurót küld a földrengés sújtotta országnak. Az áldás az üzenet, Erdő Péter bíboros idén is megszentelte a Duna Televíziót. Jó estét kívánok! 10 helyett csak 8 taggal működik tovább a Városi Tanács Szabadkán, így döntött mai ülésén a képviselőtestület. Két VMS tagot felmentettek, ezzel gyakorlatilag a szerb vezetés kizárta a hatalomból a magyarokat. A VMS nem fogadta el, hogy a demokrata párt válogasson tanácsnokai közül, ezért az ülés végén Pásztor István, a VMS elnöke bejelentette, hogy mind a négy képviselőjük lemond, az ötödiknek pedig követelik a visszahívását. A bejelentés után a VMS képviselői kivonultak a teremből.
Még sem a VMS, sem a demokrata párt képviselői nem akarják bevallani, hogy ezzel a döntéssel gyakorlatilag szétesett a Szabadkát eddig fele-fele arányban irányító koalíció.
Egyelőre ezt még nem mondhatom ki, hogy szétesett, de nagyon komoly válságban van.
Eddig a Városi Tanácsban 5 képviselője volt a VMS-nek, és ugyanennyi az Európai Szabadkáért tömörülésnek is. Döntés a fontos kérdésekben csak konszenzussal születhetett. Most a demokrata párt meneszteni akarja Lovas Ildikót, a kulturális tárca vezetőjét, és Színási Oszkárt, a szociális kérdésekkel megbízott tanácsost.
Az irányba mutatnak a dolgok, hogy gyakorlatilag a magyar közösséget, mai Szabadka 38%-át kiszorítsák a végrehajtói hatalomból. Én úgy gondolom, hogy ennek messze menő következményei vannak, lesznek.
Pásztor István, a VMS elnöke, megtorlásnak és büntetésnek nevezte a demokrata párt lépését. A polgármester szerint viszont a magyarok obstrukciói miatt nem volt hatékony az önkormányzat. Ahhoz, hogy a demokrata párt megszerezze a képviselőtestületben a többséget, 4 eddig ellenzéki képviselőt kellett a saját oldalára állítani.
Beszélgettünk ezekkel a képviselőkkel, de még nem tudni, hogy ez hosszú távú együttműködés lesz-e, vagy az első lépés a koalíció, illetve a hatalom válsága felé.
A hétfői képviselőtestületi ülésen a Vajdasági Magyar Szövetség minden kezdeményezését és módosítási javaslatát leszavazták.
Sztrájkolnak az újvidéki közművállalatok alkalmazottai. A Városháza előtt tiltakoztak, mert 10%-kal akarják csökkenteni a bérüket a válság miatt. A Városi Tanács és a Sztrájkbizottság képviselői között megkezdődtek a tárgyalások, de egyelőre nincs megegyezés.
Több százan gyűltek össze Újvidék főterén. A köztisztasági, a lakás és útkarbantartó, a közterület fenntartó vállalatok és a távfűtőművek dolgozói tiltakoztak a 10%-os bérelvonás miatt.
Ha esik, ha fúj, már reggel 5-kor kint vagyunk az utcán. Jöjjenek ők, és hordják el ők a szemetet.
12 ezer dinára akarja csökkenteni a polgármester a fizetésünket. Abból nem lehet megélni, éhezni fogunk.
Mi
csak dolgozni akarunk, és azt várjuk, hogy a városi munkákat nekünk adják, ne pedig Újvidéken kívüli vállalatoknak.
A bércsökkentési rendelet visszavonásáról az elmúlt hónapban már próbáltak egyeztetni, sikertelenül. Ma sem született egyesség, ezt a sztrájkbizottság elnöke jelentette be.
Ők is, mi is megmaradtunk az álláspontunk mellett. A tárgyalások holnap folytatódnak. Holnap 3-kor így gyülekezünk a téren. De arra kérlek benneteket, hogy legyünk sokkal, de sokkal többen, mint ma.
A sztrájk alatt csak a még elégséges szolgáltatásokat adják. A szemetes kókákat nem ürítik rendszeresen, a karbantartók pedig csak a sürgős munkákat végzik el. Ha nem sikerül megállapodni, akkor a városi közlekedési vállalat is csatlakozik a sztrájkhoz, akkor a buszok fele jár majd csak.
Szerbia soha nem tesz olyat, amivel kétségbe vonná Bosznia és Hercegovina integritását, jelentette ki Boris Tadić, szerb államfő. Elmondta azt is, hogy Belgrád nem támogat olyan népszavazást, amely az ország alkotó részeire való felbomlásához vezet. Mint a két részből, a szerb köztársaságból és a bosnyák-horvát föderációból álló országot létrehozó Daytoni megállapodás egyik aláírója, Szerbia továbbra is kiáll az egyezmény fenntartása mellett, mert nem lát jobb megoldást Bosznia-Hercegovina integritásának megőrzésére. Véget ért a BKV-sztrájk, de a kollektív szerződést végül nem írták alá. A szakszervezetek most nem a BKV vezetésével, hanem egymással vitáznak a béren kívüli juttatásokról. A múlt héten sztrájkolóknak megfelelne a közlekedési vállalat új ajánlata, azoknak viszont, akik a korábbit már aláírták, nem.
Egymás után indultak a buszok a Bosnyák téren reggel, minden a menetrend szerint működött.
Mit szól ahhoz, hogy elindultak újra ma reggel a buszok?
Ugyanez volt a helyzet a keleti pályaudvarnál is.
Milyen volt ma reggel újra kezdeni a munkát?
Hát már ideje volt.
Nagyon örülünk neki.
Jól tudott utazni?
Nagyon.
Milyen volt újra fölvenni a munkát ennyi nap után?
Élvezetes.
Azért járnak ma a buszot, mert a szakszervezetek tegnap megállapodtak a BKV vezetésével a kollektív szerződésről. De végül nem írták alá.
Na most a március 31-ig ez a 8000 forint, ez évi 24000 forint. Mi 6000 forintot írtunk alá, havi szinten ez évi 72000 forint.
Az összes korábbi javaslatban, még abban a kollektív szerződés tervezetben is, amit mi decemberben aláírtunk, ez 8000 forint volt végig.
Igen, de 3 hónapra.
Nem. Arról volt szó, hogy 3 hónapig automatikusan biztosítják, és a folytatásról meg kell egyezni a bértárgyalás keretében.
Az étkezési utalványok összegén vitatkozik a két szakszervezeti csoport, hogy meddig, egyelőre nem tudni.
Valamilyen módon figyelembe veszük és enyhíteni fogjuk ezt a kiesést a bérlet tulajdonosoknál.
A BKV vezetése várhatóan a hét közepére dönt arról, hogyan kártalanítják a bérletes utasokat.
A vakok és gyengénlátók országos szervezete szerint is változtatni kellene a sztrájk törvényen. Szabó Máté ombudsman korábban már felhívta a figyelmet a 20 éve változatlan törvény hiányosságaira. Egy parlamenten kívüli párt pedig kész javaslatot is kínál az országgyűlésnek.
Nálunk folyamatosak voltak a telefonhívások.
Fodor Ágnes azt mondja, sok látássérült nem tudott eljutni szokott útvonalán a munkahelyére vagy az iskolába, a tájékoztató kiírásokat pedig ők nem tudják elolvasni.
Legyen olyan elégséges szolgáltatása a BKV-nak, amelyről tájékoztatja a lakosságot, így a látássérülteket is, és ez kiszámítható legyen. Tehát, hogyha 30 percenként indul egy autóbusz, akkor 30 percenként indul, de az biztosan lehet tudni, hogy akkor meg fog érkezni abba a megállóba az a busz.
Nagyon nincs.
Szabó Máté ombudsman szerint 3 ponton kellene módosítani a sztrájktörvényt. Szabályozni kellene a sztrájkolók tájékoztatási kötelezettségét, így mindenki fel tudna készülni a munkabeszüntetésre. Előre meg kellene határozni az elégséges szolgáltatás mértékét, és ki kellene dolgozni a kártalanítási szabályokat is.
A kormányzatnak is érdemes lenne szakértői szinten valamit előkészíteni, még akkor is, hogyha ez az országgyűlés valószínűleg már nem igen tudná ezt tárgyalni, azért, hogy legyen miről egyáltalán beszélni.
Ez döbbenetes.
Bodanszky György szerint bár 20 év alatt lett volna idő változtatni a törvényen, a Szabad Emberek Magyarországért párt most egy kész az ombudsmanihoz hasonló javaslatot ad át a parlamenti pártoknak.
Azt kell mondanom, hogy a képviselő urak és hölgyek eddig valószínűleg nem értek rá ebben foglalkozni. Most reméljük, hogy ebben az átmeneti időben a választásokig lesz 5 percük, hogy áttekintsék ezt és megszavazzák.
A javaslattal Demszky Gábor is egyetért.
Bele kellene foglalni a törvénybe azt az egy mondatot, hogy nem sztrájkolhat a vállalat addig, amíg a minimális szolgáltatásról nem állapodott meg a menedzsmenttel.
Annak ellenére, hogy a sztrájktörvény módosítása mindenki szerint egyszerű technikai változtatás, a megkérdezettek csak kevés esélyt látnak arra, hogy a közeljövőben megszavazza a parlament, ehhez ugyanis 2/3 egyetértés kellene.
Szlovákiában tárgyal a Velencei Bizottság szakértői csoportja. Az Európa Tanács független testületét a szlovák kormány kérte fel a sokat bírált államnyelvtörvény véleményezésére. A delegáció tagjai először a szlovákiai magyarok kerekasztalának képviselőit fogadták, majd a kulturális minisztériumban tárgyaltak. Nem sokkal adásunk előtt az MKP és a Híd Most vezetőivel is találkoztak.
A 4 tagú testület először látogatott Szlovákiába. Azt mondták, első körben felmérik a helyzetet, és csak azután mondanak véleményt.
A küldöttség tagjai először egyenként tájékozódnak. Ezután találkozunk és kialakítjuk közös álláspontunkat a kérdésben.
A jogász professzorok elsőként a szlovákiai magyarok kerekasztalának képviselőivel ültek tárgyalóasztalhoz. Petőc Kálmán azt mondta, a küldöttségnek részletesen el kellett magyarázni, hogy a szlovákiai magyarok számára miért elfogadhatatlan a nyelvtörvény. A kerekasztal képviselői konkrét megoldási javaslataikat is elmondták.
Azonnali lényeges módosításra esély nincs szerintem, hogy legyünk kicsit realisták, de mi szerintünk minimum a szankciókról szóló részt fel kéne függeszteni addig, amíg nem készül el a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó átfogó törvény.
A Velencei Bizottság döntését Szlovákiában márciusra várják.
Ukrajnában már csak nem befejeződött az elnökválasztás első fordulója utáni elektronikus szavazatszámlálás. Viktor Janukovics továbbra is 10%-kal megelőzi legnagyobb riválisát, Julia Timoshenko miniszterelnököt. Timoshenko 15 régióban, míg Janukovics 8-ban, valamint a zömében oroszajkú krími autonóm köztársaságban győzött.
Az ukrajnai megyék közül Kárpátalján volt a legalacsonyabb a részvétel. A választás egyik meglepetése Szerhéj Tihipko, aki az első fordulóban a harmadik helyen végzett. A narancsos forradalom vezére Juschenko az ötödik helyre szorult.
Az, hogy Juschenko elnök 5-6%-nyi szavazója nem fog Janukovicsra szavazni, azt nagyjából biztosan lehet venni. Hogy viszont a Tihipkóra leszavazott 13 körüli százaléknyi szavazó hová fog állni, ez már egy jóval fogasabb kérdés.
Az előzetes adatok szerint Kárpátalja magyarok lakta régióiban is az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség által támogatott Viktor Janukovics szerezte meg a legtöbb voksot.
Minden bizonnyal tárgyalni fog Tihipkóval, Jacenyukkal, és úgy gondolom mindenkivel, aki egyeztetni tudja a programját. Az első fordulóban legtöbb szavazatot összegyűjtő Janukovicsa.
Az UMDS elégedett az első forduló eredményével. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség csak azt az elnökjelöltet hajlandó támogatni a második fordulóban, aki vállalja a kisebbségek gondjainak megoldását.
Több mint 100 millió eurót kap Haiti az EU-tól, Magyarország 100 ezer eurónyi gyorssegélyt küld. A földrengés sújtotta országban változatlanul kaotikus a helyzet, az ENSZ 48 órára felfüggesztette a segélyek fogadását, a repteret lezárták. Közben a mentő alakulatok még mindig túlélők után kutatnak.
Hat nappal a földrengés után még mindig találnak túlélőket a romok között Haitin.
Még két vagy három ember van itt.
Élnek még?
Igen, hallottam őket.
Eddig 71 főt mentett ki 43 ország mentőcsapatának 2000 tagja. A munkálatokban 160 kutya is segítkezik. Szakértők szerint a mai az utolsó nap, amikor még túlélőkre bukkanhatnak a romok alatt.
Amikor körülnéztem, azt mondtam, oké, 7 gyereket jelentkeztek, közülük 4-nek már biztosan lesznek szülei, ők pedig itt vannak velünk.
Haiti lakosságának 48%-a 18 éven aluli. A fővárosi árvaházból, akit tudtak, már elküldtek nevelőszüleikhez. Az ENSZ naponta 40 ezer embert etett, de ez a szám akár 2 millióra is nőhet. Az ő támogatásukért fogott össze Hollywood is. A legfelkapottabb sztárok a napokban segélykoncerteket és gyűjtéseket rendeznek, a bevételt pedig 100%-ban a karibi ország helyreállítására fordítják.
A híradóban eddig elmondtuk, hogy 10 helyett csak 8 taggal működik tovább a Városi Tanács Szabadkán, 2 VMS tagot felmentettek. Szlovákiában tárgyal a Velencei Bizottság szakértői csoportja, a szlovák kormány kérte fel a nyelvtörvény véleményezésére. És beiktatták Hargita megye új prefektusát, Ladányi László Zsolt Kelemen Hunor kulturális miniszter előtt tette le hivatali esküjét. Nézzük, mit láthatnak még. Az MDF-nek szimpatikus a svéd modell, az MSZP Orbán Bokros csomagról beszél. 65 éve szabadult fel a budapesti gettó, emlékező istentiszteletet tartottak a Dohány utcai zsinagógában. A budapesti gettó felszabadításának 65. évfordulójára emlékeztek a Dohány utcai zsinagógában. Az ünnepi istentiszteleten Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi azt mondta, a jövő nemzedékeknek emlékezniük kell a holokauszt rettenetére, de meg is kell tanulniuk mindazt a jót, amelyet a zsidó lét jelent.
Az egykor gyűjtőfogházzá alakított Dohány utcai zsinagógában a 65 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi azt mondta, egyszerre kell emberséges embernek is jó zsidónak lenni. A gyógyulást pedig csak a helytállás és az emlékezés hozza meg.
Arra kell törekednünk, hogy az utánunk jövők emlékezzenek a rettenetre, de tanulják meg mindazt a szépet, jót és fölemelőt, amelyet a zsidó lét jelent, amelyet ez a 150 éves zsinagóga is némaságában is mond.
A megemlékezésen számos neves közéleti személyiség és politikus is részt vett. Az évforduló alkalmából az Isten tisztelet után Buchenwald elfeledett asszonyai címmel kiállítás nyílt a Magyar Zsidó Múzeumban. A tárlat a láger életet, a kényszermunkára ítélt nők sorsát mutatja be.
Túlélők visszaemlékezéseit, személyes tárgyait, tanúvallomásait ismerhetjük meg. A történelemkönyvekből megtanult számadatok arcokká válnak, személyes ismerősöké.
A 7. kerületi gettóban körülbelül 70 ezer ember zsúfoltak össze. A gettó felszabadítása után a Klauzál téren több mint 3000 temetetlen holttestet találtak.
Ostobaságnak tartja a Fidesz azt az MDF-es javaslatot, hogy a levegő tisztaságának megőrzéséért bontsák vissza a szélcsatornákat elzáró panelházakat a fővárosban. László Tamás képviselő szerint Bokros Lajos pártja az MDF ezzel a felvetéssel el akarja venni az emberek otthonait, földönfutóvá hajléktalanná tenni a családokat. A fideszes politikus azt mondja, a budapesti levegő minőségének javítására az erdőtelepítés lenne a megfelelő megoldás.
Egyszer már tönkretette magyar családoknak az ezreit, a 90-es évek közepén, remélem, hogy nem olyan rövid az emberek emlékezete, hogy emlékezzenek még rá, hogy a megszorító intézkedések sok százezer családot hoztak lehetetlen helyzetbe.
Az MDF-nek szimpatikus a svéd nyugdíjmodell. Pusztai Erzsébet a párt szakpolitikusa azt mondta, a svéd modell rugalmas nyugdíjba vonulást tesz lehetővé, minimum nyugdíjat garantál, és lehetővé teszi a házastársak között a nyugdíj jogosultsághoz kapcsolódó jövedelmek megosztását is. Hozzátette, örülnének, ha a nyugdíjrendszer jövőjéről szakmailag megalapozottan tárgyalnának a pártok.
1984-ben kezdték el vizsgálni a saját nyugdíjrendszerüket. Mindannyian tudjuk, hogy mennyivel jobb helyzetben lévő országról van szó. És a 90-es években megvalósították ezt a változtatást, hiszen a jövőre gondolnak, a jövő biztonságára gondolnak.
Az MSZP mindenre úgy reagált, a svéd nyugdíjmodell bevezetése nyugdíjkatasztrófát okozna, és a modell tulajdonképpen egy Orbán Bokros csomag a nyugdíjasoknak. Nyakó István szóvivő hozzátette, a modell bevezetése az időseket érintő megszorító csomag lenne. Rendhagyó tüntetés Budapesten, lovakkal vonultak az ügető ló tulajdonosok a vagyonkezelő épülete elé. Azért tüntettek, mert keveslik a versenynapok számát és a díjkeret csökkenéséről is tartanak. Az 500 ló tulajdonos azt mondja, ha nem születik megegyezés, akkor nem engedik versenyezni lovaikat.
Lovas tüntetés ló nélkül. Erre gondolhattak a pozsonyi utcai megmozdulás szervezői is, akik több hajtót is megkértek arra, hogy csendes ügetéssel tiltakozzanak ez ellen, hogy 35-re csökkentse a Nemzeti Lóverseny Kft. A versenynapok számát.
Amit mi kérünk, az nem több, tehát ebben az értelemben hasonló a BKV megmozduláshoz, tehát mi nem többet kérünk, hanem a törvényben, illetve az MNV által rögzített versenynapok, Tamáska, majd szóljatok közben, ha valamit nem szakszerűen mondok, mi ezt a versenynap számot kérjük.
A tüntetés szervezői elmondták, készek arra is, hogy a lóversenyeket bojkottálják.
Nem sztrájkolunk, hanem nem indítjuk el a versenyekben a lovainkat, amik a mi tulajdonaink.
Már pedig ló nélkül nincs lóverseny sem.
Ló nélkül nincs.
A Nemzeti Lóverseny Kft. Vezetői reagálásukban azt mondták, az ügető és galopversenyekre összesen 65 napot terveztek, amíg el nem fogadott üzleti tervben. Az ügetőversenyek díjkerete pedig megegyezik a tavalyi 183 millió forinttal.
Szerdán csökken a benzinára 2 forinttal, a gázolaj literenként 3 forinttal kerül majd kevesebbe. A benzin átlagára így 315, a gázolaj pedig 294 forint lesz. A MOL a múlt héten nem emelt és nem is csökkentett, két hete viszont történelmi csúcsra jutott az üzemanyagok ára. Visszásnak tartja Szabó Máté ombudsman a parkolótársaságok úgynevezett Mikulás csomag eljárását. Azt mondja, bizonytalan értesítést jelent a Mikulás csomag, hiszen ezt a szél elfújhatja, az eső eláztathatja, bárki elviheti. Azt javasolja, a fizetésre megszabott idő akkor kezdődjön, amikor a megbírságolt autós bizonyíthatóan tudomást szerzett a büntetéséről. Megszentelte a Duna Televízió épületét és stúdióit Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek. Az immár 6. házszentelés a hagyományokhoz híven most is vízkereszt idején történt.
könyörögjünk és kérjük Jézus Krisztust, ami Urunkat, hogy áldva áldja meg ezt a hajlékot és minden dolgozóját, adja nekik őrző jó angyalát, hajlítsa őket szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeit.
Amikor az egyház lakásokat, házakat szentel meg, mindig azt kívánja, hogy maga Krisztus legyen, aki megáldja a hajlékot, mondta Erdő Péter. Az Esztergom budapesti érsek hozzátette, azt kérjük ilyenkor, hogy lakjék a hajlékban igazság, békesség és szeretet.
Tehát ha azt kérdezünk, hogy itt a Duna TV-ben is lakik-e Krisztus, hát azért végezzük az áldást, hogy lakjon. Lakjon az igazság, a szabadító ereje, lakjon igazi kultúra, emberség, magyarság, lakjék az a szeretet, amire mindannyiunknak olyan nagy szükségünk van.
A házszentelés az egyik legősibb hagyomány. Gyönyörű az üzenete, áldás az üzenete, nagyon-nagyon egyberímel azzal a misszióval, amit a Duna Televízió vállalt, és amit reményeim szerint be is tölt. Ezért tartom fontosnak, és hálásak vagyunk Bíboros úrnak, hogy az idén is megtisztelte hajlékunkat.
Régi hagyomány, hogy vízkereszt idején megszentelik a házakat. Ilyenkor a szertartás évét és a Jézust meglátogató három nap keleti bölcs nevének kezdőbetűjét írja a papa a bejárat fölé. Nálunk ez a nagy stúdió ajtajára került.
Összefogás a beteg és hátrányos helyzetű gyerekekért. Magyarországon egyedülálló ernyőszervezet alakult, amelynek célja, hogy egybegyűjtse és segítse a hasonló célért küzdő alapítványokat. A szövetséghez már is sokan csatlakoztak.
A szövetség szakmai támogatást nyújt, közvetít a civilek és a mindenkori kormányzat között, valamint segít a hozzácsatlakozó alapítványoknak plusz forrásokhoz jutni. Együtt ugyanis könnyebben és többet lehet pályázni.
Mi tudnánk őtőle pályázat útján a pénzhez jutni? Szerintem ez nagyon jó ötlet.
Ez egy történelmi esemény Magyarország életében, főleg a civil szféra életében, hogy én is ez az egyetlen olyan országos szövetség, amelyik maga alá tömöríti azokat a civil szervezeteket, akiknek a jövője tulajdonképpen az összefogástól függ.
A szövetség nemzetközi együttműködést tervez a hasonló célokért küzdő európai ernyőszervezetekkel.
Csak is akkor van mód arra, hogy uniós forrásokhoz jussunk, ha összefogunk.
A Magyarországi Szövetség részére már is sok felajánlás érkezett. Az alapítók abban bíznak, hamarosan több száz civil szervezet csatlakozik a közös munkához.
Rendhagyó kiállítási nap a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A Botticellitől Tizianóig című tárlatra több mint 150 mozgáskorlátozott látogatót vártak speciális tárlatvezetéssel.
A rendhagyó programra a főváros minden részéről érkeztek művészetkedvelő vendégek.
Nagyon örülök neki, és szeretném meg is ragadni az alkalmat, és megtekinteni ezt a nagyszabású és értékes kiállítást.
Már láttam egy kiállítást a nagy spanyol festő kiállításán is volt részem, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, bármikor, ha szólnak és ha értem jönnek.
Mi az egész évben igyekszünk törődni fogyatékkal élő embertársainkkal, természetesen mindig ingyenes a hozzánk való bejutás számukra és kísérőjük számára, és amikor lehetőség van rá, igyekszünk a kiállításokhoz különleges vezetéseket, speciális programokat szervezni számukra.
Az itáliai festőművészet remek műveit eddig mintegy 140 ezeren látták Budapesten.
A híradó után sporthírek. Mencer Tamással elutazott Ausztriába férfi kézilabda válogatottunk. Tamás, ki lesz az első ellenfél?
A rendkívül erős francia csapattal mérkőzik holnap a magyar válogatott. Kézilabda mellett tenisszel és spanyol labdarúgással is várom Önöket.
Mi pedig híradóval legközelebb este 3:41-kor jelentkezünk, de addig is nézzék a Duna Televíziót. Ma este 11-kor a Szabálytalan Simon Veil című francia dokumentumfilmet láthatják. Előtte közbeszéd, vendégünk lesz Iván László fideszes képviselő, témánk a nem csituló nyugdíjvita. Aztán Szlovákiában a Velencei Bizottság, erről beszélgetünk majd Kollai István Szlovákia szakértővel. Várjuk Önöket! We'll be right back.
Teljes szakmai és tulajdonosi átalakítás zajlik a nagymúltú Vasasnál. A Sportaréna stúdiójába várjuk a klub elnökét, Markovics Lászlót és a labdarúgók házi gólkirályát, Lázok Jánost. Vendégünk lesz a kedden rajtoló magyarországi futszál Európa-bajnokság előtt Kozma Mihály szövetségi kapitány és a több mint százszoros válogatott Madarász János. Foglalkozunk a héten kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnoksággal, interjút láthatnak a londoni olimpia szervezőbizottságában dolgozó Nagy Zsigmonddal, és nem marad el szokásos nemzetközi összefoglalónk sem. Sportaréna ma este a Duna Televízióban.
Könyvek, amelyeket nem olvashattunk. Festmények, amelyeket nem láthattunk. Zeneművek, amelyeket nem hallhattunk. Betiltott művek, elhallgattatott művészek a kommunista Magyarországon. Indexre téve. Egy műsor a zsarnokságról. Pénteken este 8 óra 20 perckor a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Duna Televízióban.
Kedves kéim! Bombár riadó a Diego-ban. Januárban rengeteg termék csak 990 forintért. És maga még otthon ül.
Sussy Fashion. Nem csak sussyknek.